A stúdióban Faragó Tibor, az ELTE környezettudományi doktori iskolájának oktatója. Ön 2 évtizeden át volt klímapolitikai tárgyalásokon a magyar főtárgyaló. Hogyan zajlanak ezek az egyeztetések? Hogyan képzeljük el?
Hát ezt azt képzeljük el, hogy ez egy globális probléma, és nagyon sok globális problémát, ha azt mindenki részvételvel törték, az egyezkedés, az nagyon sokszor az ENSZ keretében működik, ahol ha felkerekítjük, akkor közel 200 állam delegációja vehet részt. Hát ennyi delegáció között egyeztetéseket folytatni ugye nagyon nehéz. Tehát ahogy a klímatárgyalások folynak, most eltekintve attól, hogy mi a konkrét probléma, amiről meg kéne állapodni, a tárgyalások módja, stílusa, érdekegyeztetése, az nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a más témákról, környezeti ügyekben, például az ózonréteg védelme kapcsán, vagy hogy ez egy közelebbi keletű dolog, például hogy a 2013-ban a nevezetes globális higgany egyezmény megszületett, ott is az érdekegyeztetés és a különféle tárgyalócsoportok, tehát hogy ezek folynak, vagy ugyanez van, ugye a konkrétumtól most eltekintve például a világkereskedelmi tárgyalásokon, ahol meg kell egyezni, hogy hogy nézzen ki a világkereskedelem fejlődőkkel, fejlettekre. Visszatérve a konkrét kérdésre,
Hogy lesz problémából megoldás?
Hogy lesz probléma megoldás? Először a problémát, ugye az kell, hogy a különféle tárgyaló delegációk, a politikusok, a döntéshozók, a diplomaták fölfogják, hogy probléma van. Hogy legyenek közös olyan elképzelések, hogy miért kéne egyáltalán megállapodni. Ha valamelyik ország úgy gondolja, hogy ez nem probléma, nagyon nehéz lesz ugye egyességet kötni. Ha valamelyik ország úgy gondolja, hogy súlyosan érinti, de ő nem felel érte, szintén nehéz egyességet kötni. Az ENSZ tárgyalásainak van forgatókönyve, vannak kialakult szabályok, vannak írottak és íratlanok. De az érdek érvényesítésnél rendkívül fontos, hogy előre fölkészülni kell. Szakértői szinten van, hogy éveken keresztül tart az egyezkedés, és az országok jelentős része csoportokba tömörül. Tehát akik az adott ügyben úgy érzik, hogy sokkal jobban tudják képviselni az érdekeiket, hogyha hasonló érdekek mentén lévő országokkal egyezkednek, együttműködnek, közös pozíciók van. A globális ügyekben a nagyon régóta a legegyértelműbb vízválasztó a fejlett országok közössége és a fejlődő országok közössége. Nagyon sokáig három világról beszéltünk, ugye a kelet-európa, volt szocialista tömb, voltak a nyugatiak, a nyugati tömb, és volt a fejlődő országok közössége. Nagyon sok tárgyalás a 50-es, 60-as, 70-es években, mert környezeti problémák akkor fölmerültek, ezen három csoport között zajlottak. Kinek mi az érdeke? Ha jövünk közelebb a jelenkorhoz, akkor nagyon sok minden változás történt éppen a mi régiónkban. Tehát a nyugati csoporthoz csatlakoztak nagyon sokan ebből a régióból, beleértve az OECD-tagságot, beleértve az EU-tagságot. Korábban az EU bővítés előtt egy magyar vagy egy lengyel szakértői tárgyaló miniszter vagy miniszterelnök egyeztetett ugyan másokkal, de saját jogán képviselte egy ilyen tárgyaláson az országa álláspontját. Háttérben lehet, hogy egyeztetett, lehet, hogy megmondta, hogy kikkel együtt mondja el a véleményét egy-egy konkrétabb ügyben. Amióta EU-tagok vagyunk, majdnem minden ilyen típusú ügyben az EU-28-ak között hosszasan egyeztetés folyik. És az EU elnökségét adó valamelyik ország, ugye ez fél évente rotálódik, vagy az Európai Bizottság képviselője az, amelyik felhatalmazást kap, hogy ezt közölje. Rengeteg apróság van, mindenről egyeztetés folyik. Ugyanezt megteszik a fejlődő országok. Ők formálisan 77-en vannak, plusz Kína, mindig így hívjuk őket, valójában majdnem kétszer ennyien lettek már. Minden ilyen kényes kérdésben, és még egyszer, ez nem csak körzeti ügyekre igaz, lehet, hogy napjában kétszer külön teremben találkoznak, van koordinációjuk, nem mindenben tudnak megegyeznek, az elején ez hangzik el. Tehát rendkívül fontos a háttéregyeztetések. A magyarban is használjuk a lobbizás szót. Létezik az is, ugye a lobby az a folyós, ugye a folyóson egyezkedünk. Tehát nagyon akkor tudunk végül is megállapodásra jutni, ha megértjük a másik fél pozícióját, mozgatórugóit, és a klímatárgyalásokat ugyanez jellemezte. Hát ilyen módon lehet megállapodni, hogy a szakértők, és akkor visszatérhetünk a párizsi megállapodásra 2015, ezek a tárgyalások majdnem 10 éven keresztül tartottak. Tehát 2005-ben, mindegy, hogy valahol a világban, ugye akkor is magyar tárgyalóként ott lettem, volt már egy alkó arról, hogy a kiotói jegyzőkönyv akkor már létezett, kevés lesz a megoldáshoz, el kellene kezdeni ennél nagyobb szigorúságú kötelezettségvállásokról a tárgyalásokat. Nagyon nehezen 2 év után 2007-ben született egy megállapodás, hogy tényleg elkezdődnek ezek a tárgyalások. És ha tetszik, nem tetszik, ugye sok stádiuma van, 2015-ig jutottunk el. Volt közben egy nagyon kényes ügy, Kopenhága 2009. Többen emlékezhetnek rá, akik környezetvédelemmel foglalkoznak, ahol bármennyire a helyiek fölkészültek miniszterelnök szinten, totál rosszul sült el minden, semmi nem született. Miniszterelnökök, államfők mentek oda. Dmitrij Medvegyev mondott beszédet, Obama elnök mondott beszédet, tehát minden ország, indiai, bármelyik, nem született semmi. Érdekes módon Párizsban a francia diplomaták másokkal együtt azt találták ki, a magasrangú emberek ne jöjjenek a végén. Akkor már úgy sem tudnak megállni. Jöjjenek az első nap, tehát Áder János köztársasági elnök is ott volt az első nap, mondják el a beszédeket, menjenek haza, a többi a diplomaták, a miniszterek dolga. És a háttérben éjjel-nappal mennek ilyenek a tárgyalások, sokszor egész éjszakán keresztül, mindenki mindenkivel egyeztet, és akkor beszédek sorozata hangzik el, sokszor zárt ajtók mögött. És csak úgy lehet megállapodni, hogy egy idő után, ha tudja a tárgyalást vezető, itt jelentős mértékben a francia diplomaták felelőssége volt a dolog, hogy valamelyik országnak, valamelyik országcsoportnak valami kulcskérdés, mindjárt mondok egy nagyon konkrét példát, tudja, ha azt nem veszem bele a végső már a szövegbe, ez az országcsoport nemmel fog a végén szavazni. A konkrét példa, tehát nagyon sok ilyen van. Ez olyan, mint egy karácsonyfa, úgy tetszik. Mindenki valamit kapott benne, illetve nem tettek be olyat, amitől valaki azt mondta volna, azonnal távozom. A fejlődő országok egy jelentős része ragaszkodott ahhoz, hogy szemben a korábbi alkuval, hogy körülbelül 2 fokos plusz melegedésnél abba kéne hagyni ezt a folyamatot. Most körülbelül a plusz 1 foknál tartunk a felszíni átlaghőmérsékletet illetően.
Ez ambiciózus cél, az plusz 1,5 fok.
A fejlőszak ragaszkodtak, hogy a 1,5 fokról is folytatták. Ezért a 2 fok mellett beírták a 1,5 fokot is. És arra kérték föl azt a bizonyos éghajlatváltozási kormányközi testületet, ez az IPCC, hogy a jövőre, 2008-ra készítsen egy jelentést. Ez egy majdnem elérhetetlen cél. Tehát 1 foknál vagyunk most, ami bizonyos területeken már a dupláját jelenti. De a fejlődő országok benne a kis szigetállamokkal, amelyek úgy gondolják, hogy nekik a létük, hogy az országuk el fog tűnni a víz alatt, és a nagyon alacsony tengerparti területen rendelkezők, egy ilyet mondok Bangladesh például, azok ragaszkodtak, ezért ez is benne van. Mindenki tudja, hogy teljesítetlen, de hogyha levezetik a szakértők, hogy mi kell ahhoz, hogy itt abba hagyjunk, tehát, hogy rövid időn ilyen mértékben kellene visszafogni ezt a körzetellést, ezeket a kibocsátásokat, akkor talán jobban érthető, hogy mindenkinek többet kéne vállalnia, mint amit eddig szándékozott vállalni. Így néz ki egy tárgyalás. A fárasztók, a diplomaták, ugye a multilaterális diplomaták, a magyar külügyben is mindig tudják, hogy ezek nagyon fárasztó dolgok, nagyon fölkészültnek kell lenni.
Meddig lehet elmenni? Tehát egy főtárgyaló mozgástere mekkora ilyen esetben? Nyilván az ország nemzeti érdekein túl nem nagyon mehet.
Hát ez egy nagyon kényes kérdés. Mondok meg egy példát, hogy életszerűbb legyen, hogy ne csak ilyen általában. Montrealba ültünk valamikor, egy nagyon hideg télen. Folytak a tárgyalások. Ugye Kanada volt a befogadója a tárgyalásoknak. És eljutottunk éjszaka egy olyan szakaszba, EU-tagságunk után van már, az Európai Unió, akkor a Nagy-Británia, ugye a Brexithez képest ez érdekes dolog, pont ők voltak az elnökök, Margaret Beckett, az akkori körzet, később külügyminiszter vezette, és élénken emlékszem, este 11 óra lehetett, visszamentünk a terembe, és már nagyon szerettek volna a kanadaiak, ugye a miniszterelnök, a miniszter, hogy hú, legyen egy megállapodás. És kiderült, hogy az alkú amit a végén felajánlottak, ahhoz nem volt fölhatalmazása a japán, az orosz és az amerikai delegációnak. Meddig mehet el főtárgyal? Ez volt a kérdés. Igen, ám, de hát időzónák vannak. És akkor az merült föl, hogy hogy lehetne elérni, hogy ez a három delegáció a fővárosát, ugye azt a fővárosát, tehát a főnökét, azt gondolom, egy miniszterelnök lehet, az USA-ban egy elnöki hivatal, hát engedélyt kérjen rá, vagy valaki, aki mellette van, vagy fölébresszék-e. Tehát van egy határ, amit nem léphet át. Tehát egy magyar delegáció, mindegy milyen tárgyalásról van szó, kimegy egy mandátummal, ez egy EU által is egyeztetett mandátum, ez naponta változhat, amikor meghallgatjuk a többi delegációt. Lehet egy olyan határ, amit vörös vonalnak hívunk, amit ugye nem szabad elárulni, az titok, hogy odáig elmehetünk, ugye ez egy alkudozás, és amikor a vörös vonal elér, hogy már csak így lehet-e megállapodni, akkor vagy a felelőssége a főtárgyalónak, vagy ha ott van egy politikai főnök, mert magas szintű szakasz, akkor ő engedélyezheti, vagy föl kell hívni a kormány illetékes tagját. És hát nekem is számos alkalom ilyen megadatot, tehát kiotói jegyzőkönyv, 1997, általában télen van, ugye, mert akkor kicsi a turista szezon, és nagyon jó, hogy ennyi ember eljön, és akkor a ugye, konferenciaturizmusnak hívjuk. Hihetetlenül fölkészültek japán barátaink erre. Ez az ősi japán főváros. Ott tárgyaltunk. Tényleg fantasztikusak voltak a körmények. Mind kitettek magukért. De hát majdnem lehetetlen volt már a helyzet a végén. És a magyar delegáció, néhányan voltunk akkor delegátusokként, volt egy kormányfelhatalmazásunk, ugye főtárgyaló voltam, tehát abszolút tudtam, a delegáció többi tagja is tudta, éjszaka volt, vagy éjjel kettő volt, nagyon régen volt, de hát ugye vannak friss emléképeim róla, és megvolt egy tollig, Magyarország milyen határa között vállalhat. Ki lehet nyitni a kiotói jegyzőkönyvet, ugye publikus, ott egy melléklet, be van írva Magyarország, az ENSZ nyelvén, hát magyarul is ugye közé tettük, és hát azt vállaltuk, ami ezen a határon belül van. Vállalhattunk volna olyat, hogy mi világrekordok vagyunk. Mi vállaljuk a legtöbbet. Az EU akkori 15 tagállama 8%-os kibocsátás csökkentést vállalt 2012-ig. Nekünk könyörögtek, az osztrák miniszter könyörg, mindenki könyörgött. És hát a lengyel barátainkkal egyeztettünk ott, és azt mondta, ez benne volt a mandátumunkban, de annyi új fejlemény történt, hogy még mi kell ehhez, hogy nem mertük bevállalni, mert nem voltak bizonyos adataink, és hát nem tudtuk adatokat szerezni. Tehát nagyon kell tudni az embernek az országa érdekeit, kell tudni a környezetvédelem érdekeit, és kell tudni együttműködnie. És hát ezért nagyon fontos, hogy másokkal egyeztetünk. Mit akar a japán delegáció? Tehát én határozom, emlékszem, 97-ben ott éjjel sokakkal volt egyeztetés. Négy szem közt folyóson, és az ember így belövő, mit, ha túl kellett volna lépni ezt a mandátumot, akár lefelé, akár fölfelé, akkor nehéz a helyzetbe lettünk volna, mert akkor kellett volna kérni legalább két otthon maradt illetékes miniszter hozzájárulását, főleg ha fölötte lépünk túl. Úgyhogy tehát igyekeztem konkrétan válaszolni, hogy hogyan működik a dolog. Biztos, hogy ugyanez van számos más, akár a FAO keretében, élelmiszergazdaságról, nemzetközi kereskedelemről, akár emberjogi kérdésekről foglalkozó nemzetközi tárgyalásokon. Sokszor ez nem számszerű ügyeket jelent, van, ahol ez pénzt jelent. Mennyit vállalhat az ország?
Magyarország érdekei mennyit változtak az elmúlt években, évtizedekben a klímapolitika területén?
Az, hogy most ha már klímapolitikáról beszélünk, az, hogy ezekről tárgyalni kell és egyezményt kell létrehozni, az visszamegy 1990-ig. Akkor született egy viszonylag konkrét ENSZ határozat, hogy ilyen egyezményt ki kell dolgozni. Van előzménye, de abban most nem megyek bele. A mindenkori magyar kormányzat elfogadta, hogy ez egy valós probléma. Magyarországon szakértők, és ez nem csak klímával foglalkozók, mások is ebben energetikával foglalkozók, biológusok hogyan hagy az ökoszisztémákra, erdőgazdálkodással foglalkozók, nagyon sok között konszenzus alakult ki, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. Magyarországot erősen érintette eddig is az éghajlat változékonysága, és ha úgy néz ki, hogy a tudósok előretítik, az viszonylag kellemetlen lehet az országnak. Vannak előfeltevések, becslések, hogy ez hogy alakul. Az a része, hogy mit kell tenni, tehát ez az alkalmazkodási oldal, hogyan ad ránk, hogy kell fölkészülni. Ugye például az öntözés elősegítése a mezőgazdaságban, vagy szárazságkörű növények, ugye azok fontosabbak lehetnek, és így tovább. Hogy mit kell tenni ebben az ügyben, az egy érdekes kérdés, ugyanis a szomszédos közép- és kelet-európa országokkal egyetemben a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, tehát amikor ezek a tárgyalások elkezdődtek, recesszióban voltak ezek az országok. Ez egy nagyon nehéz átmenet volt most gazdasági, gazdaságpolitikai szempontból. Azok az ágazatok, amelyek jelentős környezetterhelők, kohászat, nehézipar és így tovább, ezek igencsak visszaestek. Tehát nem csak visszaestek, amelynek súlyos következményei lettek az ország számára, de egyúttal a környezetterhelés is visszaesett. Tehát a korábbi szinthez képest ez a típusú körzeti probléma kisebb lett. Lengyelországban is, Szlovákiában is, Magyarországban is, Ukrajnában és így tovább. Amit nem lehetett látni, tehát az ország könnyen belemehetett abba, hogy korlátozza ezen kibocsátásait. Amit nem lehetett ellátni, hogy ez az időszak mikor ér véget. Mikor jön egy gazdasági struktúraváltás, mikor jön egy felívelés, és az milyen mértékben lesz környezetterhelő. Ezt nagyon nehéz volt előtenni. Hát ugye évtizedre, két évtizedre előre kell bizonyos vállalásokat megfogalmazni. Az ország politikája ebből a szempontból én szerintem nem változott, nagyon határozott. Nemrég készített el a jelenlegi kormányzatnál, ez a felelősség a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van, tehát nagyon régen a Környezetvédelmi Minisztériumban dolgozhattam, hosszú időn keresztül, most a klímapolitikai főosztály ott van, és nemrég előkészítették a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát. A legjobb isen szerint a kormány túl van rajta. Ez igen egyértelműen ugyanazt az irány mutatja, ami volt a megelőző kormányok alatt is, a 90-es évektől kezdődően. Több más olyan környezetvédelmi nemzetközi jelentőségű ügy van, határvizek kérdése, a higganyszennyezés kérdése, számos más ügy, amelyben az ország politikai szinten is, szakértői szinten is nagyon elkötelezett volt és maradt. A nehéz kérdés az, hogy az EU 28-ak közötti egyeztetésben, ahol a 28-ak nagyon eltérő helyzetben vannak, és mégis közösen kellene energiapolitikát, környezetpolitikát, és több dolgot, ami a közösségi politika része lett, ott milyen arányba ki mit vállaljon? Vannak országok, amelyek nagyon élenjáróak, nagyon környezetbarát módon fejlődött a gazdaságuk, skandináv országok, hogy az EU taggá nem vált Norvégiát is ide mondhatom például, vagy a még soha nem pretendált erre Svájcét mondhatom, de most az EU tagállamok között ilyenek vannak, nekik relatíva sokkal többe kerülne, ha még tovább kéne ezt a fajlagos környezetterhelést csökkenteni. Nálunk sokkal több pénz kéne ahhoz, hogy például az energiahatékonyság javuljon.
Ez a legfontosabb egyébként?
Épület energetikát belértve. Az épület állomány, és Magyarországon is többen ezzel foglalkoznak, az épületeken keresztül a háztartások az egyik legnagyobb energiafogyasztók, és a legkevésbé hatékonyak, ez most a régi panelépületek, jó pár felújult, de jó pár olyan van, amelyikre ez nem érvényes. És hát ugye a hőszigetelés, vagy a teljes megújítása, a kazántól kezdve a nyílászárokon keresztül, és ide vehetjük a háztartási gépek energiafogyasztását is. Ez egy kulcskérdés ebben a dologban. Ez a fogyasztói oldal. Mert az ipar, vagy a mezőgazdasági környezetterhelés, és most nem csak a klímáról beszélünk, ugye az egy más kategória. Vagy a középületek, kórházak, iskolák. Ugye abban is gondoljunk bele, hogyha egy kórháznál történik meg, vagy egy valamilyen központi épületnél, vagy akár az országház épületénél, vagy egy minisztériumnál, vagy egy iskolánál, annak a környezettudatosítási eleme, akik ott dolgoznak, ott laknak, állampolgárok, akik bemennek, az egy nagyon erős hatás. Tehát ha kiírják ugye az iskolába, hogy az iskola megújult, és innentől mondjuk megújuló energiával segítenek rá a fűtésre, és kisebb lesz a energiaszámla, az a gyerekekre is hatni fog. Kiskoruktól kezdve kezdik érteni a dolgot. De ugyanakkor a háztartások, ugye a magyar családok, és ebben sok mindent beleértünk, a régi családi házakat és panel épületeket, ezek jelentős részénél, ha többet költenének rá, vagy kedvezményesek lennének, ugye van erre keret, a számok elég jól ismertek, ennek gyorsított üteme sokat segítene nem csak az energiagazdálkodás input oldalán, mennyi energiára van szükség, hanem a környezetterhelési oldalán is. Hogy egyszerűen fogalmazzuk, akkor nem az utcát fűtjük.
Lát arra esélyt, hogy a következő néhány évtizeden belül a környezeti elemeket figyelembe véve javulhasson Magyarországon az emberek életminősége, vagy pedig inkább csak a negatív tendenciákat lehet lassítani?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A bennünket körülvevő természeti környezet az jelenti a nemzeti parkokat. Jelenti azokat a területeket, ahol erdők vannak Magyarországon. Jelenti azt, hogy erdősültebb lesz még az ország. Vannak ilyen elképzelések, hogy nem építünk be mindent, ugye minden szép helyet. Ez egy kulcskérdés. Ennek nem csak esztétikai jelentősége van, ennek nagyon fontos környezet egészségi oldala is van. Ez igaz az általunk elfogyasztott vízre, hogy milyen minőségi az a víz. Ugye néhány helyen továbbra is nitrátos a víz. Valamit kezdeni kell vele. Fontos az, hogy a korábbi környezetkárosítás, nehéz fémterhelést, az elhagyott ilyen területeket, ahol vegyi anyagok vannak, hogy azokat felszámoljuk, és újak ne keletkezzenek. Hogy ne termeljünk ennyi hulladékot. Tehát nagyon jó, hogy megjelent a szelektív hulladékgyűjtés. Valószínűleg ezen az úton tovább kéne menni. Tehát ez nem egyetlen egy elemből áll. Egy biztos, hogy sokkal többet kellene az iskolákban is erről beszélni, hogy mennyire fontos a számunkra bennünket körülvevő környezet, természeti környezet, és csak akkor van remény arra, hogy jobban megbecsüljük azt, hogy egy dolog, hogy van mobiltelefon, van autó, meg közlekedés, meg leaszfaltozzuk az utakat, ha megtanuljuk megérteni, miért fontos, hogy a természeti környezetünket is tiszteletbe tartsuk, akkor van remény arra, hogy a következő generációk számára is egy élhető környezet fog minket körülvenni, és ne felejtsük el, az ország nincs lezárva a határon, a határvizeken, a kamionokon keresztül, vagy a légkörön keresztül bejövő szennyeződésekkel szemben. Tehát a 2000 évi cián szennyezés az ugye messze történt a forrás, csak végigvonult a Tiszán. Mi magunk is okozhatunk másnak gondokat, tudunk egy pár ilyet, amikor akaratlanul, de a szomszédok idegesek attól, hogy nálunk egy szennyezés történt, és őket is érinthetik. Csernobil se olyan nagyon régen volt. Tehát az, hogy ebben a térségünkben az országok között európai léptékben és a globális ügyekben, mint a klíma, vagy az ózonvédelem, vagy a higany ügye, egy normális együttműködés legyen, az nagyon fontos a jövő nemzedékek számára is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Önök az elmúlt szűk egy órában Faragó Tibort, az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolájának oktatóját hallották. A műsor elkészítésében Fehér Anna Magda vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.